Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód folytatásában egy újfajta szürkehályog műtétről lesz szó, illetve nem is annyira új, de vannak aspektusai, amik viszont most új keletűek. Ez pedig a femtolézeres műtét. Az, hogy mi volt előtte, és mire jó még a femtolézer, erről is beszélgetünk professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatójával, egyetemi tanárral. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is!
Beszéljünk még a kezdetekről, jó? Még mielőtt a femtolézerre rátérünk, hogy a szürkehályog betegséget onnantól, hogy felfedezik, hogy ez fennáll, eddig mivel gyógyították 10-20-30 évvel ezelőtt akár?
Hát még későbbre, vagy korábbra mehetünk vissza. Több ezer évig ugye nem tudtak más csinálni, csak a szemrendszert elsüllyeszteni, tehát egy tűvel beszúrni a szaruhnátja széli részén, és elsüllyeszteni a szem belsejébe. Természetesen, mivel a sterilitás szabályai nem voltak ismeretesek, ezért nagyon sok szövődménnyel gyógyult, és sokszor szemnyomás emelkedés, gyulladás lett a következménye, akár meg is vakulhatott a beteg. Majd a szemlencsét elkezdték teljes egészében eltávolítani a szemből. Ez volt az úgynevezett intrakapszuláris műtét, és talán sokan még emlékeznek, hogy a idősebb generáció egy ilyen nagyon vastag, úgynevezett szódás üveg, szemüveget kellett, hogy hordjon, hogy a szemlencsének a 10-12 dioptriáját, illetve a szemlencsének 20 dioptriája van, de azt a szemüveg formájában pótoljuk, akkor plusz 10-12 dioptriás szemüveg elég volt annak a pótlására. A következő műtét extrakapszuláris műtét volt, amikor nem vettük már ki csak a szemlencsének a magját, illetve a kérgi részeket, és a lencse eredeti tokzsákjába egy műlencsét ültettünk be. És hát a következő fázis az volt, amikor ezeket a műlencséket továbbfejlesztették, és már nem csak egy sima plusz dioptriás műlencsét ültettek be, hanem lehetett kompenzálni a szaruhártya szabálytalanságát, illetve a multifokális műlencsékkel a közeli és távoli látást is vissza lehetett állítani a betegeknél. Na most ez a modern műtéti eljárás, ami 10-20 évre tekintünk vissza, eredetileg egy 6 mm-es sebbel indult, majd ez lecsökkent 3 mm-re, és a 3 mm fokozatosan csökkent olyan 2-2,2 mm-re, mert bejött az úgynevezett ultrahangos eltávolítás, ez a fakoemulzifikáció a másik nevén, amikor egy ilyen ceruza vastagságú eszközzel kerültünk be a szem belsejébe, és azzal tudtuk eltávolítani a szemlencse magját, illetve a kérgi részét. Ez tulajdonképpen már egy nagyon modern eljárás volt, és a femtolézer, amikor megjelent, akkor tulajdonképpen a késes eljárást lehetett helyettesíteni a lézerrel, tehát minden vágást a femtolézer tudott elkészíteni, a szaruhártyasebet, a szemlencse előső tokján a kerek 5 mm átmérőjű nyílást, illetve a szemlencsének a darabolását, és ezzel a műtét biztonságossága, jósolhatósága növekedett, ugyanis tudtuk pozícionálni a sebet, ahova az operatőr szeretné. A centrális köralakú nyílást az előső tokon szintén lehetett teljes mértékben pozícionálni, és abszolút köralakot elérni vele, és a szemlencse előzetes darabolásával pedig további energiát lehetett megtakarítani. Úgyhogy három lépését a műtétnek jósolhatóbbá és biztonságosabbá tette ez a szemtolézeres eljárás. A femtolézert egyébként ezen kívül a szaruhártya kezelésére is lehet alkalmazni. Ez alatt azt értjük, hogy a szaruhártyában bizonyos mélységben egy vágási felszínt tudunk kialakítani. Ezt a refraktív sebészetben úgy hívják, hogy lázik műtét. Ezt a lebenyt felemelve a lebeny alját egyszínen lézerrel ugye besugarazzuk, vagy megrézerezzük, és így a fénytörés hibát tudjuk korrigálni, és utána ezt a lebenyt vissza tudjuk hajtani az eredeti helyére, és a beteg távozik a műtőből. Na most nem csak refraktív célra lehet alkalmazni ezt a lézert, hanem szaruhártya teljes vastagságú átültetésére, illetve bizonyos hegyek, homályok eltávolítására is. Tehát tulajdonképpen ez a lézer a szem külső részét, a szaruhártyát, belülről a szemlencsét tudja kezelni, és korábban mi beszéltünk arról, hogy van egy harmadik felhasználási területe is.
Amiről még mielőtt elkezdünk beszélni, még annyit áruljon el, ezt mindig meg akartam kérdezni egy szemész szakorvost vagy sebészt, de vagy soha nem jött ez el, hogy a szem ugye az a egyik legérzékenyebb szervünk. Nem tudom elképzelni azt, hogy hogyan lehet késsel hozzányúlni. Mi a legkockázatosabb egy sebészeti beavatkozásnál, amikor a szemről beszélünk?
Hát minden sebészi beavatkozás tulajdonképpen rejt magában kockázatot, de mindenképpen az kell hozzá, hogy a szemet teljes mértékben érzéstelenítjük. Ez történhet szemcseppel, injekcióval, illetve altatással. Na most a szemsebészet ugye mikrosebészet, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a szem felszín, az a teljes testfelszínnek kevesebb, mint 1%-a, tehát hogy nagyon kis távolságoknak nagyon nagy jelentőségük van, tulajdonképpen azzal tudnám érzékeltetni, hogy egy 1 milliméteres vágás a szem vonatkozásában annak felel meg, mintha mondjuk egy 10-15 cm-es vágást ejtenénk a hasfalon az általános sebészeti beavatkozások részeként. A szemészeti műszerek rendkívül élesek, és igazából egyszer használatosak, tehát az azt jelenti, hogy egyszer lehet őket felhasználni, és pontosan olyan méretűre vannak kialakítva, amilyen méretű sebet kell elkészíteni, és hát nagyon finom mozdulattal lehet a szemet érinteni, mert hát tényleg roppant érzékeny szerv, nagyon jó az idegellátása, és nem szabad a szemet túl sokszor érinteni, mert minden sebészi beavatkozásnak lehet ugye mellékhatása. Tehát gyakorlat kell hozzá, mikrosebészeti gyakorlat, operációs mikroszkóp, ami nagyítja ugye a látott képet, és a nagyítás mellett azért jobban megítélhető, hogy éppen a szemnek melyik anatómiai rétegében vagyunk. A szaruhártya is például 5 réteget képvisel, és nem mindegy, hogy milyen rétegben történik a meccés, ahhoz, hogy mindenféle problémát, szövődményt, mellékhatást el tudjuk kerülni. Nagyon szívesen meghívjuk egyébként egy műtétre, hogyha kíváncsi rá, mert én azt gondolom számunkra egyszerű, de nyilván a laikusok számára ez egy félelmet keltő, hát műtét is lehet.
Mondatának minden része igaz, lehet. Az, hogy félelmet keltő, az 100%-ig igaz, de tudja mit? Én szerintem élek majd ezzel a meghívással, vagy lehet, hogy szaván fogom fogni, hogyha ez élni fog még később. Erre föl kell készülnöm lelkileg, az biztos, hogy abból egy jó adás lesz később. Na jó, de mielőtt ide eljutunk, azért ez kell nekem is egy kis idő. A femtolézerről beszéljünk még, illetve annak a transzplantációs szerepéről, mert hogy az is létezik, de nem tudom, hogy ezt a hallgatók hogyan, én sehogy nem tudom elképzelni azt, hogy lézerrel hogyan lehet transzplantálni, úgyhogy kérem, hogy ebbe avasson be bennünket.
Hát a szaruhártya körülbelül 1,5 milliméter vastagságú szövet, hogyha mikrométerben fejezzük ki, 1 milliméter az 1000 mikrométer, tehát a 0,5 milliméter vastagság az kb. 500 mikronnak vagy mikrométernek felel meg. Most a lézer körülbelül olyan 40-50-szer pontosabb metszést tud készíteni, mint ami az emberi kézzel lehetséges, és ezért volt célszerű a lézereket a szemészetben bizonyos sebészi beavatkozásra felhasználni, illetve megtervezni. Na most a lézerekkel körülbelül 1 mikron mélységű metszést is lehet már készíteni, anélkül, hogy a környező szövetek bármiféle hőkárosodást vagy egyéb szerkezeti károsodást szenvednének, és így vált lehetségesé a refraktív sebészeti beavatkozásoknál tulajdonképpen a szaruhártya csiszolása. Amikor kezdődött ez a módszer, akkor szaruhártya szobrászatnak is nevezték ezt, hiszen meg kellett tervezni, hogy a lézersugár útja megfeleljen a fénytörési hiba alakjának, tehát hogy rövidlátásban a centrumot vékonyítjuk, távollátásban viszont egy gyűrűt formálunk a szaruhártya felszínére, középen nem metszünk ki semmilyen szövetet, vagy nem távolítunk el semmilyen szövetet, és szaruhártya szabálytalanság úgynevezett asztigmia esetén pedig a nagyobb tengelyű részt vékonyítjuk, tehát egy ilyen aszimmetrikus szaruhártya csiszolás vagy szobrászat történik. Na most ez a felszíni tezelést jelenti. A lábik műtétek során pedig először egy 130 mikron, 140 mikron vastag lebenyt készítünk, ezt felemeljük, az alsó részen történik meg a fénytörés változtató kezelés, és utána azt a lebenyt visszahajtjuk. Ez a kezelés azért fontos ennek az indikációja, meg a pontos javallati területének a megállapítása, mert a dioptria érték, hogy mit lehet kezelni, nagyon függ a szaruhártya műtét előtti vastagságától. Nyilván, hogyha nem 500 mikron egy szaruhártya, hanem csak mondjuk 470, akkor nem lehet 12 dioptriát eltávolítani, de ha mondjuk 560 mikron vastag, tehát hogy jóval vastagabb a szaruhártya, mint a normál érték, akkor meg el lehet távolítani akár 10-12 dioptriát is. Úgyhogy nagyjából nagyon fontos a műtét előtti kivizsgálás, hogy milyen a szaruhártya, a törőereje, szerkezete, vastagsága és így tovább a műtét indikáció felállításához, hiszen a műtét az nagyjából automatikusan történik, ezért a preoperatív vizsgálatnak van jóval nagyobb jelentősége, hogy kinek mit lehet ajánlani, illetve kinek a szeme milyen kezelése alkalmas.
A zöld hályog ellen is elérhető lesz, ez még nem az, de elérhető lesz a femtolézer. Eznek milyen akadályai vannak, érte mihez, meddig kell eljutni ahhoz, hogy ez elérhető legyen?
Tulajdonképpen a végső jóváhagyás hiányzik az amerikai, illetve európai hatóságok részéről. Az európai már 90%-ban megvan. Ennek a kezelésnek a lényege, hogy ugye a zöld hályogban emelkedik a szemnyomás, és hogyha egy nyílást készítünk a csarnokzug területében, azzal segítjük a szemvíznek, tehát a csarnokvíznek az elfolyását a külső rétegek felé, ezzel tudjuk csökkenteni a szemnyomást. Na most korábban ezt egy bonyolult műtéttel lehetett megoldani, azaz az inhártyán egy ilyen 4x4 mm-es szelezett ablakot kellett kialakítani, aminek a belső részében aztán a teljes vastagságú sebet képeztünk, és még a szivárvány hátjából is kimesztettünk egy részt, és utána az eredeti lebenyt nagyon finom, a milliméter tized részének megfelelő vastagságú fonallal visszavartuk a helyére. Nyilvánvalóan ez egy szemmegnyitó műtét, aminek lehetnek veszélyei, illetve komplikációi, tehát hogy túlságosan nem megy a szemnyomás, bevérzik a szem, fertőzés alakul ki, tartósan magas marad a szemnyomás, mert egy gyulladásos hegesedés történik, tehát számos ilyen leválik az érhártya, és ezáltal csökken a látás, tehát számos ilyen komplikációt tudunk felsorolni, amiket, hogyha nem nyitjuk meg a szemet, hanem a lézersugarat egy optikai módszer segítségével viszik be a kívánt helyre a csarnokzukba, akkor meg lehet oldani vele a trabekuláris hálózat területébe azt a kimetszést, ami tulajdonképpen fél milliméterszer 0,2 milliméteres, tehát egy nagyon apró kimetszés, és ezáltal azonnal tudjuk kb. 25-30%-kal csökkenteni a szemnyomást. Tehát kvázi a lézer egy komplikációval, gyakori komplikációval járó szemmegnyitó műtétet tud biztonságosabbá tenni, és jósolhatóbbá, és ez ismételhető. A hegesedés miatt a hagyományos sebészi eljárás nem nagyon ismételhető, illetve csak bizonyos esetekben és más anatómiai helyen ismételhető.
Mikor szükséges ismétlés?
Hát ha nem megy le megfelelően a szemnyomás, vagy inkomplett ugye a nyílás, amit készítettünk a femtolézerrel, tehát ezért sok beteg tapasztalat kell hozzá, hogy pontosan a jó anatómiai helyre célezzük a lézersugarat, és megtörténjen az a fajta nyíláskészítés, ami tudja garantálni a szemnyomásnak az emelkedését. Sajnos vannak genetikai eredetű zöldhályog betegségek, amiket nagyon nehéz egy műtéttel korrigálni, és nem cseppel is ki kell egészíteni, de a primer nyitott zugú glaukómában nagyon jó tapasztalatok vannak a lézeres eljárásokkal, és a lézerre úgy kell tekinteni, mint egy sebészítésre, de itt is az indikáció pontos műtét előtti felállítása döntő jelentőségű, hiszen ezek olyan gyorsan dolgoznak ezek a lézerek, hogy szinte észre se veszi az ember, rálép a pedálra, és már néhány másodperc alatt kész is a kezelés, úgyhogy itt nincs idő arra, hogy még igazítsunk műtét közben bármit is.
Pont egyébként még a beszélgetésünk végén az időről szerettem volna kérdezni, az ön előtti vendégem, dr. Klárik Zoltánnal is az idő az egy ilyen központi kérdés volt. Ugye ott egy kicsit más a helyzet, ott transzplantációról van szó, hogy nyilvánvalóan gyorsnak kell lenni. Egy szemműtétnél mi az, ami miatt az idővel versenyt kell futni?
Hát igazából nem kell versenyt futni a műtéttel, de mindenképpen korábban, amikor ugye teljes egészében távolítottuk el a szemlencsét, azért kellett az idővel versenyt futni, mert egy viszonylag nagyobb seben keresztül nyitva volt a szem, és hogy nehogy pórokozók kerülhessenek be a szem belsejébe. Ma teljesen zárt rendszerrel dolgozunk. Itt az idő jelentősége abban van, hogy ha gyakorlott valaki, akkor gyorsabban el tud végezni egy műtétet, több műtétet tud megcsinálni, és több betegen tud segíteni ezáltal. De én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a betegek kicsit, hogy mondjam, degradálják ezzel a sebész tevékenységét, a szemsebész tevékenységét, hogy mennyi ideig tart a műtét. Ugye ez egy 5 perces műtét. Hát nem 5 perces műtét, mert legalább én azt gondolom, hogy teljes előkészítéssel egy olyan 20 perc, 30 percig nem baj, ha eltart egy műtét, mert akkor minden szépen gondosan átgondoltan történik, és nem lesz komplikáció, a nagy sietségnek általában negatív következményei tudnak lenni. Tehát itt nincsen az, hogyha a perfúzió nem alakul ki egy vese átültetés során bizonyos időn belül, akkor nem fog működni ez az átültetett szerv. Tehát ilyen időkorlát nincsen, de azért illik egy HIV műtétet azért fél órán belül elvégezni. Ezt a kollégák tudják is egymásról, és tulajdonképpen tudják is egymásról, hogy ki milyen gyors operatőr, de versenyt ebben a helyzetben nem szabad hirdetni.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt volt, és picit képbe hozott bennünket. Ugye a femtolézeres szürkehályú műtétről volt szó, meg aztán egy csomó másról is beszéltünk, és később tényleg szaván fogom, hogy meghívott egy műtétre szemlélőnek nyilván. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsolttal, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatójával beszélgettünk. Ez volt már az Egészségkód, köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő héten ugyanekkor, viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.